hangosítatlan. Rendes telekkönyv nincsen. Volt valami összeírás a földekről, de 1823-ban elégett a község ládája, s vele az összeírás. Mindenkié annyi hát a határból, amennyinek a megműveléséhez elég igavonó és kézi ereje van. Ki kiszántja magáét, s a évek folytán elromlik, elárkosodik, összehasadozik a földje, keres magának más szántani való területet. A fele határ mindig gazdátlanul áll, persze a rosszabbik fele, amelyikben nem érdemes babrálni.
Értem, sóhajtott fel a pap, ebben a felében van a parókia földje.
Vékony kilátások voltak ezek a jövőre nézve. De csak mégis megnyugodott apránként, ha aggodalmak szorongatták, leöblítette őket egy imádsággal. Az imádság volt a dominiuma, örökké termőföldjével. Minden percben mindent kaszálhat rajta, amire szüksége van. Türelmet, reményt, vigasztalást, megelégedést. Lassan hozzálátott a lakása rendbehozásához, hogy végre egyszer a maga ura lehessen. Csak egy káplán tudja, hogy mit jelent az. Szerencsére a szomszéd faluban, Kopanyicán, egy iskolatársát fedezte fel. Urszinyi Tamás volt ez. Nagy, brontes ember, nyers, egyenes szavú, de jó szívű. Urszinyi segíté némi kölcsönnel.
Logova kutyafészek, mondta Urszinyi.
Biztos nem a nyitrai püspökség, de ki tehet róla?
Sovány nyáj, sovány pásztor.
Ki kell állani?
Dániel még rosszabb helyen volt az oroszlánokkal. Ezek végre is csak birkák.
Akiken nincs rendgyapjú,
jegyzé meg a tisztelendő nevetve.
Még az is van, de neked nincsen hozzá ollód.
Kevés napok alatt bebútorozta magát a kölcsönvet pénzzel, és egy szép őszi délutánon beköltözött végre a saját parókiájába. Micsoda boldogság volt az, a saját házában járni, kelni, rakosgatni, s milyen édes álom esett tulajdon ágyában, azokon a vánkosokon, amelyeknek tolluját még az édesanyja fosztotta.
Úgy elgondolkozott, hosszan elábrándozott ezen. Lefekvés előtt megolvasta a gerendákat, hogy el ne felejtse, miről fog álmodni.
Nem is felejtette. Nagyon szépről álmodott. Szülőfaluja rétjein pillangót kergetett, fészket szedett, ürgét öntött bajkos leány és fiú pajtásokkal. Össze is kaptak a Szabó Palival, jól el is náspángolta volna a palit, éppen emelte már a vesszőjét, amikor megszörgette valaki az ablakot kívülről. A pap felriadt, összerezzent, és kezdte az édes álmot kitörölgetni a szemeiből. Reggel volt már, a nap besütött.
Mi az?
Kiáltá.
Nyisd ki az ajtót, Jankó!
Jankó? Ki szólítja őt Jankónak? Tehnek, magyarul. Mintha a pajtások valamelyike volna, akiktől csak az imént vált meg az álomban. Kiugrott az ágyból hirtelen, és az ablakhoz szaladt.
Ki van odakün? Ki szólít?
Én volnék a Bildegi Máté uram otthonról.
Gyere ki, Jánoskám!
Azaz, hogy tessék egy kicsit kijönni, tisztelendő úr. Hoztam valamit. A pap sietve rángatta fel ruháit. Szíve lázasan dobogott. A rossz hír előszelét talán már megérezte gyöngéd lelke. Kinyitotta belülről a pitvarajtót, és kilépett az eresz alá.
Itt vagyok, Billegi Máté uram. Mit hozott kegyelmed?
De Billegi uram már akkor nem volt ott, hanem künn az úton állott, a zsákokkal megrakott szekere mellett, s a kosarat kötözgette le, melyben a kis veronga ült, és a lúd. A lovak, a sármány és a fecske bágyattan eresztették le fejüket. A sármány szeretett volna egy kicsit ledőlni. Próbálta is, de a kocsirúd miatt nem tehette. Amint fél oldalra billent, érezte a hám köteleit bőrébe vágódni, s a lóbecsület nem engedi, hogy addig kényelembe helyezkedjék, míg a hám rajta van. Nagy dolognak kell annak lenni, hogy a felszerszámozott ló lefeküdjék. A lóban nagy kötelességérzet van. Billegi Máté most megfordult, és észrevette a papot a küszöbön.
Hopp, Jankó! Hely, te megnőttél! Ennyi, de nyurga legény lettél!
De elcsodálkozna az anyát, ha élne!
Az ördög vigye el ezt a kötelet, ugyancsak erős görcsöt csináltam rajta.
A pap egy-két lépést tett előre a szekér felé, hol Billegi uram még mindig a kosár leoldozásán fáradozék. A szó, ha anyád élne, egyszerre a homlokára zuhant, mint egy éles kő. Feje zúgni kezdett. Lábai megtagadták a szolgálatot. Anyámról beszél kegyelmed? Dadogta sápadtan. Anyám meghalt.
Letette szegény lélek a kanalat.
De imhol, kivevén zsebéből a fanyali bicskát, elnyiszantotta bele a kötelet, a hugocskád, vagy uram, bocsáss, mert olyan kurta eszem van, mint a csirkének, mindig elfelejtem, hogy a tisztelendő úrral beszélek. Elhoztam a tisztelendő úrnak a hugocskáját. Hová tegyem le? És ezzel leemelte a kosarat, melyben a gyermek aludt szép csendesen, nyugodtan a liba mellett. A liba úgy vigyázott rá, mint valami pesztonka lenne, kergetvén el mellőle örökké izgőmozgó nyakával jobbról-balról a legyeket, amelyek szívesen szálltak a leányka piros szájacskájára, mint a mézre. Az őszi nap elaggott fénye beragyogta a kosarat és az alvó gyermeket. Máté gazda kérdőn függesztette vízszínű szemeit a papra, várta, hogy az szóljon valamit. Meghalt. Kérdé aztán nagy sokára. Lehetetlen az. Nem éreztem meg. A homlokához kapott és felkiáltott fájdalmasan. Senki sem értesített. Ott se lehettem a temetésen. Magam sem voltam ott, mondta Billegi uram. Talán vigasztalni akarta azzal, hogy ő se volt ott. Aztán hozzátette jó akaratulag. Isten ő felsége magához vette, az ő trónusához szólította. Nem hagy az itt egyikünket se. Ennyi, ezek a rusnya békák, hogy ráléptem az egyikre. A paplak labodával, maszlaggal benőtt udvarán vígan ugráltak, cuppogtak a békák, melyek a templom lyukacsos, nedves fundamentumából járnak ki ide sütkérezni. Hova tegyem le a gyereket? Ismétlé Billegi uram, de miután nem nyert választ, szép óvatosan leeresztette a kosarat az Eszterhaj alá. A pap le volt sújtva. Érzéketlenül, megzsibbadt lélekkel álltott szemeit a földre szegezve. Úgy érezte, mintha szaladna a föld a házakkal, a líceum kerítésekkel, Billegi Mátéval, a kosárral együtt, és ő csak állna, egyre állna rajta, képtelen mozdulni, akár ide, akár oda. A háttérből az ukrica erdőfenyvesei zúgtak, mintha valami csodálatos, szívet összefacsaró szózat szövődnék a zúgás közé, az édesanyja hangjához hasonló. Reszketett és